Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Keresztelésekre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangéliuma végéről, amikor Jézus megparancsolta a kerességet. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én, ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnok engedelmeskedve kereszteljük meg a két kisgyermeket és felnőtt testvérünket. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz és hozzád személyesen, azt kérve, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljünk. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek és te felnőtt testvérem a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak. Ha így van, akkor hangos szóval azt feleljük, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy a gyermekeket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. És te felnőtt testvérem, mindent megteszel azért, hogy megismerd a Krisztus Jézust, és erről a konfirmációban vallást tegyél. Ha így van, együtt hangos szóval azt feleljük, ígérjük. Jöjjetek most a gyülekezettel együtt, valljuk meg a mi győzedelmes hitünket, és mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, kifogantaték szent lélektől, születék szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, tudjuk, hogy minden jó és tökéletes adomány onnan felülről tőled száll alá. Így minden élet a te ajándékod. Köszönjük ezt a két kicsit, és köszönjük ezt a felnőtt testvérünket. Köszönjük, hogy az életükre te mondtál igent. Sokkal előbb, mint egyetlen egy szülő, akár édesanya, akár édesapa tudott volna róluk. Te előbb akartad őket. Köszönjük, hogy így döntöttél, és köszönjük, hogy ők is dönthettek úgy, hogy igent mondtak a te igenedre. Áldunk és magasztalunk, hogy elhozták ide a gyermekeiket, és eljött a felnőtt testvérünk, hogy megálljanak előtted, kérjék a te áldásodat. Köszönjük, hogy ígéretünk van, hogy te velünk maradsz minden napon a világ végezetéig. Van ennél nagyobb áldás, mint Istennel járni, mint hogy az Isten velem jár. Ezt kérjük, és a te áldásodat, kegyelmedet, úgyhogy kísérje léptüket, életüket, minden napjaikat a te jóságos irgalmad. Amen. Mi a kicsi keresztneve? Tessék arra menni, mi a kicsi keresztneve? Hunor Attila. Hunor Attila. Keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsi keresztneve?
Levente.
Levente?
Igen. Levente Dávid.
Levente Dávid. Levente Dávid, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Keresztneve?
József.
Hajtsa meg a fejét. József, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a ti életeteket. Amen. Tessenek helyet foglalni, kicsikkel kimenni. József, azt hiszem, ez a magáé, nézve meg. Jót adok? Jót adok? Akkor tessék parancsolni. Ki maradt itt a család? Valamelyikötök vigye a család után. Isten igéje meghallására készülve 274. számú dicséretünk első három versét énekeljük. 274. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Ószövetségből, a Királyok első könyve 19. részéből, az 5. verssel kezdődő és a 10. verssel bezáródó igeszakaszból. És Illés lefeküdt és elaludt a fenyőfa alatt. És ímé angyal illette őt, és ezt mondta néki, kelj fel és egyél. És mikor körülnézett, ímé fejénél volt egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz. És evett és ivott, és ismét lefeküdt. És az Úr angyala eljött másodszor is, és megillette őt, és ezt mondta, kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van. És ő felkelt, és evett, és ivott, és ment annak az ételnek erejével 40 nap és 40 éjjel, egészen az Isten hegyéig, a Hórebig. És bement ott egy barlangba, és ott aludt. És ímé lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és ezt mondta néki, mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig így válaszolt, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, oltáraidat lerontották, a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja az Isten, hogy az ő megszólító beszédére, az igére válaszoljunk. Válaszképpen jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk figyelmes szeretetedért és gondviselő jóságodért, melyet a mögöttünk lévő 7 napjaiban is átéltünk. Köszönjük, hogy éppen azt adtad, jót vagy nehezet, amire szerinted szüksége volt életünknek. Köszönjük, hogy adtad tanácsodat minden nap, adtad a te vezérlő ígédet, hogy utat ne tévesszünk, s ha eltévedtünk, visszataláljunk az élet ösvényére. Köszönjük, hogy adtad a te lelkedet, hogy mi Krisztus indulatával élhessünk, ne bántására, de javára másoknak, ne békétlenséget, de békességet munkálva, a szeretet lelkével. Jöjj most, atyánk, és Jézusért irgalmasan szólíts meg minket. Kérünk a közöttünk lévő gyászoló családokért, akik kedves, drága szerettüket veszítették, és búcsúztak, emlékeztek. Adj lelked szerint való vigasztalódást, add az örök élet beszédét, amivel erősítsd meg a hátramaradottak lelkét. Külön is könyörgünk a nyári táborban lévő drága gyermekeinkért, a velük lévő lelki vezetőkért. Köszönjük, hogy sok ajándékkal ajándékoztad meg őket. Adj gazdagságodból és irgalmadból minél többeknek, minél többet. Kérve kérünk, szólíts meg bennünket, Urunk. Megvalljuk, olyan nehéz velünk beszélni, neked meg különösen, hogy olyan minden ajtó zárva van a te szavad előtt bennünk, és nehéz találnod megnyíló ajtót. Könyörülj lelkeddel, hogy a te ígéd szavad nyitott utat találjon bennünk. Hadd teremje meg az ő gyümölcsét bennünk. Némely 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. Szólj, Urunk, figyelünk rád. Ámen. Az ige meghallására készülve énekeljük 161. számú dicséretünk első versét, Siess keresztény, lelki jót hallani. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, a Királyok első könyve 19. részéből, a már előbb olvasott ige szakaszból egyetlen egy ige verset, újólag, ez a 7. vers. És az Úr angyala eljött másodszor is, és megillette őt, tudnélik Illést, és ezt mondta, kelj fel, egyél, mert erőt felett való utad van. Foglaljunk helyet. Csak azoknak a kedvéért mondom, és ilyen személyes dolgokról nagyon ritkán beszélek, akik nem tudják, hogy én minden igehirdetést egy-két-három nappal vasárnap előtt elkezdem írni. És szombaton mindig készen is van, szóról szóra megírom, sok oldal ez, így gyűlnek az igehirdetéseim kötetbe. És rendszerint itt a szószéken csak annyi változás történik az írott szöveghez képest, amit Isten előtt imádkozva, készülve megírtam, amit Isten lelke valamiért ad, és kikényszeríti belőlem, hogy ne azt mondjam, amit leírtam, hanem valami mást. Most tehát elmondom, hogy nem azzal a mondattal kezdődik ez a mai istentisztelet, csak majd folytatódik, amit először írtam, hanem azzal, hogy tegnap este 10:30-kor egy telefont kaptam. És most elmondom a telefon történetét, hogy mi történt ebben a telefonbeszélgetésben. És talán megértitek majd, hogy olyan nagy dolog, a mi számunkra, keresztények számára olyan nagy dolog, hogy mindennek elé kellett kerülnie. Szóval tegnap este 10:30-kor megcsörrent a telefonom az irodába, Szulamit Ruth hívott, és azt kérte, apu, beszélj holnap a templomban a gyülekezet előtt, és mondd el, hogy milyen csodálatos dolgokat munkál közöttünk az Isten ott a nyári táborunkba. És elmondta, hogy több fiatal megtért. Na nem lárifári módon. Nem úgy, hogy holnap minden ott folytatódik, ahol tegnap befejeztük. Ez nem megtérés. Hanem igazán, hogy hány fiatal átadta az életét, hogy hány fiatal élete megújult. És mondd el, apu, a gyülekezetnek, mondd el, hogy szeret bennünket az Isten, és mondd el, hogy nagyon szeretjük az Istent. Csodák között járunk. 21. századi budapesti fiatalok. akik ugyanott nőnek föl, mint a többi fiatalok. Csak történik velük valami. És akkor jön az igehirdetésem első mondata. Azzal az állítással kezdem, hogy nagy szükség volna a mai magyar társadalmi életben több krisztusi erőre, több krisztusi indulatra az emberekben, több krisztusi életvitelre és több krisztusi életmodellre. Több Krisztusra. Mert a mi magyar társadalmunk életéből igazán csak Jézus hiányzik. A csakot idézőjelbe tettem. Minél messzebb száműzzük Jézust, annál több baj lesz a családok és a társadalom életében. Mert ahol nincs kapcsolat Isten és ember között, ott mindig sérül az élet. Az egyéni élet, a házas élet, a családi élet, az emberi kapcsolataink élete sérül. Ahol nincs kapcsolat Isten és ember között, ott megbetegszik az ember. Egészen odáig megbetegszik, hogy kifordul önmagából. Sem ő nem ismer egyszer már önmagára, sem a környezete nem ismer már rá. Mi történt apával? Mi történt anyával? Mi történt a házasságunkkal? Mi történt a szerelmünkkel? Mi történt a gyermekünkkel? Ahol megszakad Isten és ember kapcsolata, ott mindig sérül az ember. Ezért csoda az, hogyha a fiatalok életében pont az ellenkező történik, és úgy indulnak a nagy ével írt életbe, hogy éppen, hogy elkezdődik, összekötődik a kis életük az Istennel. Valóságosan ez a megtérés. És attól kezdve ez az Isten beleszólhat az életükbe, a párválasztásukba. Mert azt mondja Isten ígé, hogy szerzek néki társat. Én mondja az Isten. Nem bízom egészen a szemedre, ember. Nem bízom egészen a vágyaidra, ember. Segítek neked, szerzek néked társat. És ugye nem mindegy az, hogy milyen kút mellé ülünk le vizet inni. Hogy abba tiszta élővíz van, vagy fertőzött, mérgezett víz van. Ugye nem mindegy, hogy mit fogunk felhúzni, és mit fogunk inni. Hogy milyen kút mellé ülünk. Ugye nem mindegy. Fontos lenne, hogy az Úr Jézus bevonulhasson és hathasson az emberi társadalomra. Hogy azt formálja, gyógyítsa, tanácsolja, segítse. De kedves testvérek, Jézus csak úgy nem jár. Jézus úgy jár az emberek között, hogy keres egy embert, akinek a szíve befogadja őt, és az az ember lesz a lába, aki majd elviszi Jézust egy másik emberhez. Jézus kezeket keres. Embert, akinek a keze már Jézusé. Hogy amikor te adsz, Jézus ad neki. Jézus szájakat keres, amelyeken át majd ő beszél. És ezek mind emberek. Emberek, akiket meghódít Jézus. És egyszer csak valaki Jézus lába lesz, Jézus keze, Jézus szája, mert Jézus élni kezd benne. Ez a megtérés. Hogy Pál mondja, élek többé már nem én, él bennem Jézus. Van tehát, kedves testvérek, egy óriási Jézus hiány. egy Jézus hiány az egész magyar társadalom életében. Jól látható módon sérülünk és szenvedünk a Jézus hiánya miatt. Ugyanakkor sajnálatos módon van egy olyan egyház, benne felekezetek, benne papok és magukat hívőnek valló keresztények, akik alig-alig tudják betölteni azt, amiért vannak, hogy Krisztus lába legyenek, Krisztus keze, Krisztus szája. Templomokba ülnek emberek, akiknek a szívét ez a Jézus nem tudta meghódítani. Még mindig ők maguk ülnek a saját életük trónján, mint kis király. Ez az én életem. Hallom nőktől, mikor mondják abortusz kapcsán, ez az én testem. Majd én eldöntöm. Hát csak nem ezt mondja az Isten ígéje. Pont úgy is állunk abortusz dolgával is. És mindenben, amit Isten nélkül csinálunk, rosszul. Szembetűnően erőtlen a kereszténység, és azt kell, hogy mondjam, hogy hatástalan. Hatnia kéne az egész magyar társadalomra a kereszténységnek. Hatnia kellene. De nincs ereje, hogy az élet torzulásait, amelyeket lát, meg tudná állítani. Tele vagyunk azzal, mi keresztény emberek, hogy látjuk, hogy hol romlik meg a társadalom élete. Az élet milyen szegmenseiben, részeiben, területeiben torzul az ember élete. Hozza az ember a végzetesen buta, rossz döntéseit, de a kereszténységnek nincs ereje, nem tud hatni. Pedig egyre több a deformálódott élet. A sebzett élet, a segítségért kiáltó élet. Vajon miért nincs ereje a kereszténységnek? Miért nincs igazán hatása a kereszténységnek a társadalomra? Kedves testvérek, nagyon sok oka van, egyet-egyet fölemlítek. Aztán gondolkozzunk rajta. Ilyen okai vannak, hogy a mai társadalomra az a jellemző, hogy a mai embereknek például nincs templom élménye. Nincs templom élménye. Ez nyilvánvalóan meglátszik egy csomó dologból, kezdve ahogy öltözködnek, ahogy belépnek egy templomba. Nem tudják, mert nincs templom élményük, hogy mi az, hogy az Isten háza. Hogy oda nem azért megyek, mert ott a pap beszél. Az nem jelent semmit, hanem mert Isten megszólal az igében. A legtöbb magyar embernek ma igazán nincs templom élménye. Hogy történt vele például egy templomban valami, amit nem felejt, nem biztos, hogy érti, de érzi. A legtöbb emberrel, aki nagy ritkán bebejut egy templomban, az történik, hogy nem történik vele semmi. És ezért nincs templom élménye. Aztán az is hozzátartozik a képhez, hogy a kereszténységről az embereknek nincs ismerete. Nem is tudják, mi ez. A szót se tudják, hogy keresztény. Mit jelent? Nem tudják. Semmi keresztény ismeretük nincs. Semmi. Sokan beszélnek arról, mikor bejönnek hozzám a lelkész hivatalba, hogy én vallásos ember vagyok. Hogy lehet valaki vallásos, aki semmit nem tud a kereszténységéről? Semmit. Nem tud három mondatot elmondani, hogy mit jelent az, hogy keresztény. Szerinte. De hát honnan lenne vallásos ismerete? Miből? Mikor szerezte volna? Nem tudják az emberek, hogy mire jó a kereszténység. Mi az értelme? Aztán egy ilyen hagyománytöréses világban növünk fel, hogy a hagyományok összetörnek. az egyházzal való találkozás szinte csak rendkívüli esetben történik. Valaki keresztel, aztán évekig nem lehet látni. Valamit letudott. Pedig az Isten csak valamit elkezdett. Egy temetés kapcsán van valami egyházias találkozás. Egy esküvő kapcsán. Vagy valami nagy keresztény ünnepen, akár karácsonykor, akár húsvétkor. De egyébként az egyházzal csak rendkívüli esetekben találkozik. Azután a köztudatban általában az van, hogy a keresztény egyház nem a feladatoknak és nem a megoldásoknak a helye. Kár oda menni. Az egyház nem az a hely, ahol felelnek az én igazi kérdéseimre, és megoldást tudnak adni az én igazi gondjaimra. Ez van a köztudatban. Minek menjek oda? Nos, kedves testvérek, nyilván ugyanakkor van nekünk befelé bűnbánatot tartva, van egy ilyen felelősségünk, hogy az egyház hitelessége. Mennyiben vagyunk mi hitelesek a társadalom szemébe? Itt nagyon sok a bűnünk. Nagyon sok a bűnünk. De még mielőtt bárki a papra mutatna, vagy a papokra, gondolja végig, ha önmagát kereszténynek mondja, vagy vallásosnak. Úgy képviseli a kereszténységet és a vallást, ahogy Isten igéjében meg van írva, azt se tudja, mi van megírva. Pedig testvérek, Isten szerint felelősek vagyunk egymásért, mindnyájan. Nem minden magyar a magyarért csak, mindenkiért. Sőt, ezért az egész teremtett világért felelősek vagyunk. Hogyan tudnánk betölteni a küldetésünket, a megbízatásunkat, ezt a magasra helyeztetésünket, ahova Isten rakott bennünket, hogy felelős vagyok mindenkiért. Nyilván először a saját családomért. Hogy tudnánk segíteni, gyógyítani, életet szépíteni? Nos, az olvasott íge segít ebben bennünket. Azt mondja az angyal Illésnek, hogy kelj fel, egyél, mert egy saját erőd felett való nehéz út van előtted. Olyan úton kell menned, ahova a saját erőd nem lesz elég. Ezért kelj fel és egyél. Illés próféta Jézus előtt élt évszázadokkal, és akkor kellett Isten parancsára megszólalni, amikor deformálódott az akkori zsidó társadalom. Deformálódott. És Illés próféta felsorolja a bűneiket. Elhagytátok a templomot. Elhagytátok az Istent. Ebből következően megromlott az életetek, mint a 21. századról beszélne. Pedig majd 3000 évvel előtte történik mindez. És amikor Illés mindezt elmondja, akkor meg akarják ölni. Mert vagy szembesülök az igazsággal, vagy elhallgattatom az igazságot. Akkor úgy döntöttek ott, hogy Illés hallgasson el, azaz pusztítsuk el. Hát még az kell, hogy itt valaki Isten nevébe ostorozzon bennünket. Jó. Fölgyújtottuk a templomokat, jó, szétvertük az oltárokat, jó, ott hagytuk az Istent, jó, idegen istenek után kajtatunk, jó, parázna módon élünk, jó, 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 de ne szóljon bele! Öljük meg! És Illés menekül. És a menekülésébe egy kimerült állapotába éri utol Isten angyala. Megadja a megoldást. Azt mondja, kelj fel, Illés. Egyél, és igyál, mert olyan útra indulsz, ahova sok erő kell. Íme testvérek, az erőtlen egyház, az erőtlen keresztény, az erőtlen hívő számára Isten tanácsa,
hogyan juthatok erőhöz, hogy hatni tudjak, hogy adni tudjak, hogy segíteni tudjak, hogy az életet előbbre vigyem, hogy gyógyítani tudjak. Kelj fel, egyél. Kelj fel, és egyél. Nehéz út van előtted. Ez a mai üzenet. Nehéz út van előtted. Kelj fel, és egyél. Lelki értelemben ugyanez a teendő. Felkelni a félelmeimből, a keserűségeimből, az erőtlenségeimből, felkelni a bűneimből, felkelni a megadásaimból. Kelj fel, és táplálkozz. Egyél. Isten bennünket az ő igéjével táplál. Isten bennünket az ő beszédével táplál. Milyen furcsa az, hogyha valaki valamit elvégez, erőt használt fel, az ereje elfogyott. Ugye olyankor táplálkozni kell. Lelki értelemben pont így vagyunk. A lelki erőnk is elfogy. És ott pótolni kellene. Erőket kellene kapnunk, de hogyan, miként? Isten azt mondja, hogy az ígével táplálkozz. Vedd magadhoz Isten beszédét. Olvasd és hallgasd. Egy felmérés szerint a legtöbb magyar otthonban van Biblia, de semmi nincs akkora porrakás, mint a Biblián. Jól megfér, jó esetben két jókai között. Egy jókai, egy Biblia. Egyiket se olvassuk. Az egyiket, mert már olvastuk, a másikat, mert nem érdekel. Táplálkozni, az azt jelenti, hogy Isten ígéjét magamhoz venni. Mikor volt utoljára kezedbe Biblia? Talán a konfirmációkor kaptál, talán a házasságkötésedkor, talán vettél egyet egy antikváriumba, talán megörökölted édesapádét, nagyapádét, büszke vagy rá, legyél is az. Táplálkozol-e? Táplálkozol-e? Lelki sorvadás következik be ott, ahol az ember lelke nem táplálkozik. Elsorvad. Amikor Isten ígéje azt mondja, hogy egyél, mert nehéz út van előtted. Ez ezt jelenti lelki értelembe. Vedd magadhoz Isten ígéjét. Egyél. A másik, ami hozzátartozik szorosan az erőhöz, az az ima élet. Keresztény erő és imádság összetartoznak szorosan. Jézus szolgálatában alapvető kérdés az, hogy imádkozunk. E kettő nélkül a keresztény élet elképzelhetetlen, táplálkozni Isten ígéből és beszélgetni Istennel, imádkozni. Nos, a kereszténység ebben a kettőben erőtlenedett meg. Ez látszik rajtunk. Ezért nincs hatásunk a társadalomra. Mert a legtöbb keresztény nem táplálkozik, és nem imádkozik. Te szoktál? Ugye azért kereszténynek gondolod magad, csak nem eszel, nem iszol, és Istennel nem beszélgetsz. Mi jöhet ki ebből? Táplálkozz. Erőt felett való utad lesz. Hány útba buktunk meg már, mert tudtuk, hogy nehéz lesz. Döntenem kell, határoznom kell. És nem tudtam, mert erőtlen voltam, mert erő felett való utam volt, de sem nem táplálkoztam, sem Istennel nem beszélgettem, sem Isten tanácsát nem kértem, sem el nem mondtam az én Uramnak, hogy mi az én gondom, mitől félek, mivel van teli most a lelkem, Uram. Se egyik, se másik. A kereszténység azért erőtlen. Benne a keresztény emberek azért erőtlenek, azért hatástalanok, mert a kettőben megrestültek. Táplálkozni és imádkozni. Ez a keresztény dialógus. Jézus csodálatos módon harmóniába tartotta ezt a kettőt. Akárhányszor nagy harcot vív, például a sátánnal, a pusztai 40 nap végén, a Gecsemáné kertjébe, a keresztre készülve, majd fönt a Golgota keresztjén, mindig igét idéz, meg van írva. Te hány igét tudsz a Bibliából, testvér? Több mint 30 ezer van benne. Igét idéz, csak azt tudod mondani, amit megettél, amit betápláltál, ami él benned. Csak azt tudod használni, védekezni, tanácsot adni, segíteni, ami már beléd került, táplálkoztál vele, átjárt, hatott rád, tudod te is adni. A kereszténység akkor indult el a maga győzelmes útján, amikor az emberek elkezdtek élni Isten igéjével, táplálkoztak. És imádkoztak. A kereszténység 300 év alatt a világot meghódította, mert táplálkoztak és imádkoztak. Kelj fel, egyél, erőt felett való utad van. Utolsó pontban arról szeretnék még beszélni, hogy hogy lehet kijönni az erőtlen életből. Hogy lehet kijönni, hogy ne maradjak erőtlen keresztény. Hogy lehet kijönni ebből? Az első az, hogy ismerd fel a szükségedet. Hogy mi az, ami elfogyott. Mi az, ami nincs, pedig kellene. Szükségem lenne. Például lelki erőre, de nincs. Elfogyott. Vagy sose volt. Szükségem lenne hitre. Szükségem lenne belső tartásra. Szükségem lenne nálam bölcsebb szavakra. Az első, úgy lehet kijönni az erőtlenségből, hogy felismerem a szükségemet. Mim nincs. Pedig jó lenne, ha lenne. Felismerem azt, hogy erőtlen vagyok. Minden gyógyulás és változás ezzel kezdődik. Hogy felismerem és elfogadom, hogy elfogyott, hogy nincs se lelki erőm, se elég hitem, és ezzel együtt nincs elég türelmem, bizalmam, megbocsátó szeretetem, nincs bennem irgalom, elfogyott a jóságom, elegem van az emberekből, lassan mindenből. A második lépés, hogy kijöjj az erőtlenségből, az, hogy reagálj erre az állapotodra. Ne csak azt mondd, hogy így van, hanem reagálj rá. Ezt a Biblia így mondja, hogy kiálts, mondd ki. Ne szégyeld egyszer kikiáltani. Pénteken is kaptam egy telefont ugyanebből a táborból. Akkor egy 16 éves fiatalember megtérését mondta el, ugyancsak a lányom. Apu ott imádkozott sírva. Kikiáltotta. Kikiáltotta mindazt az a nagyszerű fiatalember, amiben Isten lelke utolérte, hogy elfogyott, hogy nincs. pedig kéne az életemhez. Most indulok az életbe, és nincs. Vagy végigéltem az életemet, és nincs. Koldus vagyok. Ki kiáltani? Kérd, válts. Azt mondja Dávid, hogy ahhoz, hogy ez a kikiáltás eredményes legyen, a gyökerekig ki kell tépni a múltat. Dávid félelmetes imádságot fogalmaz meg, amikor azt mondja, hogy vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az én anyám, s ezzel arra utal, hogy változás csak ott következik be, ha valaki a gyökerekig megy, és kitépi végre a múltját, a rendezetlen bűneit, a vétkeit, amiket emberek ellen vétkezett. Úgy se tudja senki kialudni magából. Úgy se tudja elfelejteni, ha 50 évvel ezelőtt követte el, akkor sem. Gyökerestől. Csak gyökerestől. Ha nem húzod ki gyökerestől a múltad nyomorúságait, felnőve, mondja a Biblia, keserűvé teszik életed lelki szája ízét. Lelki szád ízét életed végéig keserűvé teszi. Visszamenni a múltam rendezetlen dolgaiba, és kitépni őket. Rendezetlen múlttal nincs új jövő. Nincs új kezdet. Ezért mondja Dávid, egyedül te ellened vétkeztem, Uram, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. A harmadik az, hogy fogadd el Isten ajándékait. Ez a harmadik. Fogadd el, amit Isten ad. A kereszténységen nem látszik, hogy gazdag Istene van. A kereszténységen az látszik, mintha koldus lenne az Istene. Pedig gazdag Istenünk van. Nem látszik rajtunk. Mert nem fogadjuk el Isten ajándékait. Csak egyszer kellene elengedni azt, amit szorongatok, és elfogadni, amit helyette Isten ad. Egyszer kellene csak megfordítani a kezemet, és minden önjó dolgot kiengedni belőle, aztán Isten felé fordítani. Uram, elfogadom mindazt, amit adsz. Kedves testvérek, hallottam egy történetet arról, hogy az az ember Stanley Jones, aki Indiát a kereszténységgel megismertette, egyszer egy ilyen megüresedett, összetört, erőtlen állapotába bement egy templom sekrestyéjébe, becsukta az ajtót, letérdelt és elkezdett imádkozni, és azt mondta, hogy Uram Isten, én ebből a templomból ki nem megyek addig, ameddig nem adsz ide nekem mindent, amit van. Mert az én munkámhoz, hogy vigyelek téged az emberek közé, nagyon sok erő kell, és nekem nincs elég. Sok bölcsesség kell, nekem nincs elég. Sok türelem kell, nekem nincs elég. Sok lelemény kell, nekem nincs elég. Sok fantázia kell, nekem nincs elég. Sok megértés kell, nekem nincs elég. Uram, ki nem megyek innen, amíg mindent, amit van, oda nem adsz nekem. Nem megyek vissza az emberek közé. Csak az erőtlenségemet vihetem, az üres lelki táskámat. Nem kell az embereknek. Isten azt mondta neki, John, a menny már üres, mindent odaadtam, mikor Jézust odaadtam. Nincs több kincs a mennybe. Hiába várod. Hogy ne adna Isten mindent, mondja az ige, az ő fiával együtt. Nekünk sok minden kellene az Istentől, Jézus nélkül. Szoktunk mi imádkozni, el a lottó főnyereményig. Sok minden kellene Istentől, Jézus nélkül. A Biblia meg azt mondja, hogy ne adna Isten micsodát, mennyit, mindent, amilyen van. Mindent. Minden szellemi, lelki kincsét odaadja az Isten. Az ő fiával, Jézussal együtt. Nekünk Jézus nélkül sok minden kéne az Istentől. de azt így nem adja. John, a mennyben nincs kincs, azt odaadtam az én fiamnak, és Jézus elhozta. Veled van a baj, John. Nem fogadod el az én ajándékomat, Jézust. Benne ott van minden kincsem. Amire az életben szükség van, azt én mind odaadtam. Nincs a mennybe már semmi. Kisöpörtem. Üres. Jézusban elküldtem. Ez nem látszik meg a kereszténységen. Ez nem látszik meg a keresztényeken. Rajtunk. Hogy a menny üres, és Isten kincsei itt vannak. Bennem, rajtam, a szememen, a kezemen, a számon, a lábamon, a szívemen, az egész életemen, a családomon, a szeretteimen, a barátaimon. Hogy a menny már üres. El kéne fogadni Isten ajándékát. És az utolsó kijövetel az erőtlenségből, hogy szabadítsd fel az erőidet, ne légy lelki hipohonder, szabadítsd fel az erőidet. Elhiszed, hogy Isten kezébe, vagy mi keresztények olyan sokszor elmondjuk, Isten kezébe van az életem. Hát elhiszed, vagy nem hiszed? Az orvosok kezében van az életem, a politikusok kezében van, a pénztárcámban van az életem, a génjeimben van az életem. Szabadítsd fel az erőidet, Isten kezében vagy. Akkor élj úgy. Végül két igét mondok. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejű, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Pál pedig ezt mondja, de egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, melyek előttem vannak nékig dőlvén, cél egyenest igyekszem az Istennek, a Jézus Krisztusban onnan felülről való elhívása jutalmára. Szabadítsd fel az erőidet, mert szükséged lesz rá. Kelj fel, egyél, mert erőt felett való út van előtted. Vissza fog csengeni a füledbe. Amikor rálépsz az erőd felett való útra. Bátran kelj föl, és egyél. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak megváltónk vagy, de áldott orvosunk is, aki tudod, mi az erőtlenségünk oka, és tudod azt is, hogy lehet abból kijönni, meggyógyulni. Könyörülj rajtunk. Köszönjük azokat, akik megértették ezt, és megmozdultak erre, akár ifjak, akár vének. Mi is szeretnénk megmozdulni, felkelni, szerinted való módon, táplálkozni a te beszédeddel és imádkozni, beszélgetni veled. Köszönjük, hogy te látod az előttünk lévő utat, amit mi nem látunk. Te tudod, hogy mi vár ránk. És ha te azt mondod, hogy erőm felett való út van előttem, akkor az úgy van. Kivétel nélkül igaz mindannyiunkra. Szeretnénk egyszer erős lélekkel járni az úton. Taníts bennünket táplálkozni és imádkozni. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy a jövő heti gyülekezeti alkalmainkat a nyári menetrendben tartjuk. Jelentem továbbá, hogy továbbra is kétféle gyűjtést tartunk. Egyrészt az árvízkárosultaknak, aki nekik szeretne segíteni, az a lelkészi hivatalba hozza be az adományát, valamint a nyári táborba készülő, hiszen három táborunk még lesz a nyáron, a nyári táborba készülő szegény gyermekeink megsegítésére. Külön gyűjtőládák vannak a két kijáratnál. Nagyon köszönjük azoknak, akik eddig is már nagyon komoly áldozatokat hoztak, és segítették mindkét gyűjtésünket. Jelentem, hogy akik a hittantáborba indulnak, azok most istentisztelet után a gyülekezeti nagyteremben találkozzanak a tábor vezetőivel, hogy néhány részletkérdést még megbeszélhessenek. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Katona Györgyné testvérünket, 82. életévében ment haza. Csipikenén nagyon sokan ismerték a gyülekezetből, több évtizeden át, minden vasárnap itt volt közöttünk, áldozatos szép életért nagyon hálásak voltunk. És ugyancsak az elmúlt héten kísérték el szeretteik Szent Györgyi Tamásné testvérünket, aki 70 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló szeretteiknek. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. A magyar himnusz éneklés előtt megkezdett 274. számú dicséretünk utolsó, negyedik versét énekeljük el. Zengj hát az Úrnak, s járd az útat, mit éppen néked ő adott.